Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. Publikálásuk előtt kerültek, akkor még embargós KSH adatok egy kormányzati elemző céghez. A Központi Statisztikai Hivatal az embargó szabályainak súlyos megsértéséről beszélt, olyan adatszivárogtatásról, amelyre évtizedek óta nem volt példa. A KSH-nál belső vizsgálat tárta fel a történteket, az intézmény egykori elnöke, ma ellenzéki politikus Mellár Tamás pedig bennfentes kereskedelem és hivatali visszaélés gyanúja miatt feljelentést tett. A történtekkel két cikkben is foglalkozott Keller Alánt Ákos, ő a Storyban vendége. Azt kérdezem először tőled, Ákos, miért olyan jelentős ez az ügy, amikor olyan adatokról van szó, amelyek néhány órával később amúgy is nyilvánosságra kerültek volna?
Hát egyrészt lehetnek olyan adatok, gazdasági adatok, amiknek piacbefolyásoló tényezője van, árfolyamokat tudnak mozgatni, és itt akár néhány perc alatt is, hogyha valaki hamarabb hozzáfér bizonyos információkhoz, tényleg nagyon sokat lehet vele keresni, ezért vannak erre nagyon szigorú szabályok, és a törvény is tiltja, ugye erre utal a bennfentes kereskedelem. Ezt nagyon szigorúan veszik a pénzügyi világban, de itt esetünkben nem is csak néhány óráról vagy percről volt szó, hanem napokkal korábban derültek ki ezek az adatok, mert a KSH általában, sőt mindig, reggel 8:30-kor hozza nyilvánosságra az adatokat, a sajtónak megküldik 1/2 órával korábban, de bizonyos kormányszerveknek már előző munkanap 5 órakor kiküldték eddig az adatokat, és mivel itt egy hétfő reggeli publikálásról volt szó, így már péntek délután elküldték a kormányszerveknek az adatokat.
Hogyan derült ki, hogy túl korán kerültek ki ezek az adatok?
Úgy, hogy egy elemzés, ami támaszkodott ezekre a elvileg csak hétfő reggeltől publikus adatokra, megérkezett a Portfolio.hu szerkesztőségébe egy Makronóm Intézet nevű elemző cégtől, és így a tapasztalt gazdasági újságírók vannak, akik egyből észrevették, hogy ez az elemzés olyan adatokat tartalmaz, amit a cég munkatársai elvileg nem ismerhetnének. Visszatérve arra, hogy miért nem szabad korábban kiadni az adatokat, egy ilyen elemző cég is profitálhat belőle, mert hamarabb el tudja készíteni például az elemzését a versenytársainál, vagy hogyha behívják egy esti, nem tudom, elemző műsorba, akkor ő már olyan adatokról tud jóslást adni, amit valójában már ismer, és ezzel jobb színben tűnik föl, és előnybe kerülhet a versenytársaihoz képest.
Mit lehet tudni a Makronóm Intézetről, ugye ezt kormányközeli elemző cégként apostrofálhatjuk, miért?
Ez a Makronóm Intézet tulajdonképpen volt századvéges munkatársak alapították, Kerekes György a tulajdonosa ennek a cégnek, ő külkereskedelemmel foglalkozó kormányszerveknél dolgozott, a Hitánál, illetve az Exim Banknál, aztán elment a magánszférába, majd megalapította ezt a Makronóm Intézetet, ami alapítása után nem sokkal kapott egy komoly szerződést, az akkor még Palkovics László vezette ITM-től.
Amikor nyilvánosságra került az, hogy itt valami hiba történt, valaki hibázott, vagy akár szándékosság is feltételezhető volt még akkor ugye a kiszivárogtatásnál, akkor a KSH egy belső vizsgálatot indított, és ez a belső vizsgálat azonnal feltárta azt, hogy egy kormányzati szervtől szivárogtathatták ki ezeket az adatokat. Aztán eltelt...
Majdnem egy hónap. Február 4-én írta meg a Portfólió, ez szombati nap volt, és a KSH következő hétfőn bejelentette, hogy ez egy nagyon súlyos incidens, és hogy vizsgálatot indít, és péntekre már lezárult a KSH vizsgálata, ami azt jelentette ki, hogy ők ezt így nem írták le, hogy kormányszervtől szivárgott ki, csak azt írták le, hogy nem a KSH-tól szivárgott ki, és innentől már egyértelmű, hogy csak kormányszervtől
szivárgott ki.
És ehhez képest március 1-én szólalt meg először a kormányzat részéről bárki ezzel kapcsolatban, tehát eltelt majdnem egy hónap, több mint 3.
Mit gondolsz, hogy miért tartott egy hónapig, amíg elismerték, hogy kihibázott?
nem
lehet
tudom.
Ennek bármiféle jelentősége, akár a hát későbbi vizsgálatokra nézve?
Hát a következménye ugye az lett az egész ügynek, hogy azt a KSH vizsgálata lezárulta után közölték, hogy megvonták az érintett hozzáférését ehhez az adatokhoz, ami most már kiderül, hogy az az egy személy, aki ezt tovább küldte, az ő hozzáférését vonták meg, nem ott az egész titkárságét, vagy az egész szervét, és még annyi következménye lett ennek az ügynek, hogy a KSM most már nem 5-kor, hanem 6-kor küldi ki előző munkanap a kormány szerveknek, tehát szűkítették egy órával azt az időkeretet, amíg ezek kint vannak. Hát küldtem kérdéseket én is a érintett minisztériumoknak, a KSH-nak közadatigényléssel, nyilván Meller Tamás is, meg nyilván más újságírók is, és amikor letelt az én adatkérésemnek a határideje, gyakorlatilag aznap jelent meg ez a rövid közlemény a kormány honlapján, de nem hiszem, hogy az én e-mailemhez időzítették volna a választ, tehát azt tudjuk, hogy nagyon nehezen kommunikálnak a nyilvánossággal a kormány részéről, csak akkor, ha nagyon muszáj, és itt érkezhetett el egy olyan pont, hogy valamit mondaniuk kellett erről.
György László kormánybiztos pozíciójára nézve veszélyt jelenthette ez az ügy?
Hát ugye ő volt ez, aki még az ITM-ben államtitkárként szerződést kötött a Makronóm intézettel. Ez egy nagyon érdekes szerződés. Körülbelül 1 milliárd forint értékű szerződés. Egyrészt nagyon lazán vannak megfogalmazva a feltételek, másrészt pedig ilyen tulajdonképpen közfeladatok vannak részben kiszervezve ennek az intézetnek, mert ilyen elemzéseket kell csinálniuk, segíteniük a jogalkotást, illetve a nyilvánosság felé kommunikálni a kormány gazdaságpolitikáját, és ezt a szerződés. És azért is érdekes, mert azon a szerződésben, hogy a szerződés aláírás előtt egy hónappal az intézet már megkezdte ezt a munkát a saját kockázatára. Tehát valószínűleg nagy esélyt láttak arra, hogy ez a szerződés létre fog jönni, és ugye megszűnt azóta már ez az ITM, és György László most kormánybiztos a Gazdaságfejlesztési Minisztérium felügyelete alatt. Ő is volt századvéges, nem hiszem, hogy az ő pozíciójára ez most veszélyt jelenthetne, főleg azért, mert ugye azt állítja a kormányzat, hogy itt egy véletlen történt, valaki a titkárságon véletlenül rossz helyre kattintott, és nyilván, hogyha ez a forgatókönyv, akkor neki ehhez semmi köze, mert az egyik kollégája egyszer hibázott.
Hát egy olyan véletlen történt, amire, ahogy a KSH is írta a közleményekben, az elmúlt évtizedekben nem nagyon volt példa. Azon kívül, hogy változtatott a közlés időpontjának a KSH, tudsz arról, hogy valamilyen más következménye lett volna ennek az ügynek ott náluk?
Hát ők nem hibáztak, ilyen még soha nem történt. Nyilván azt nem lehet megcsinálni, hogy nem küldik ki az adatokat hamarabb a kormánynak. Ők az ő részükről sok mindent nem tudnak ezzel csinálni. Megvonták az illető hozzáférését ezekhez az adatokhoz, de nyilván ott még azon az érintett titkárságon hozzáférnek mások is ahhoz az adatokhoz, hiszen elvileg ezzel dolgozniuk kell. Még ugye hát az az érdekes, amit ugye azt mondják, hogy ez egy egyszerű véletlen dolog volt, és itt ugye az a furcsa, hogyha van egy magáncég, ami szerződésben van a minisztériummal, akkor nehéz azt elképzelni, hogy ők egyszer véletlenül hamarabb megkapták ezeket az adatokat, és nem tűnt föl nekik, hogy itt valami nem stimmel, hanem elkezdtek róla rögtön elemzést csinálni és kiküldeni az ő partnereiknek, hanem akkor ilyenkor nem szólnak, hogy hibáztatok, mi akkor ezeket az adatokat láttuk, de gyorsan elfelejtjük hétfőig, tehát nem. Ez volna talán az életszerű, de ugye nem ez történt, és ugye azt a portfólió rögtön megírta még szombaton, hogy amikor ők megkapták ezeket a embargós adatokra támaszkodó elemzést, akkor másfél órával később a Makronóm intézetnél is észrevették, hogy hibáztak, mert kiküldtek utána egy e-mailt, hogy ezeket az adatokat csak hétfő reggel lehet nyilvánosságra hozni.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.